Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Február 16-át írunk, a nap, amelyet lélegzett visszafojtva vártunk, ugyanis amerikai értesülések szerint Vlagyimir Putyin kiadta a tűzparancsot Ukrajna ellen, és ma várható a támadás. Még pontos időpont is volt, hajnali 3 óra, ami már elmúlt. Mi van most, mi várható az elkövetkezendő időszakban? Erről beszélgetek ma Kánc Csabával, a privátbankár.hu külpolitikai elemzőjével. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, szerkesztő úr.
Kánc úr, ön azt írta egy gyors elemzésében, amit azt mondta, azt írta a Facebook oldalán, hogy majd részletesebben is kifejt, hogy ez lehet a kezdete a nagy felőrlés hadműveletnek. Tehát az, hogy Oroszország bejelentette azt, hogy visszavonja a csapatait az orosz-ukrán határtól, az minek tudható be? Egy hadművelet?
Tehát először is látnunk kell azt, hogy egy nagyon okos, nagyon taktikus húzást láttunk tegnap Putyin elnöktől. A katonai vonalról visszahúzódik abba a hibrid szürke biztonsági zónába, amelyben az elmúlt tulajdonképpen 9 évben olyan magabiztosan manőverezik az orosz hadsereg és az orosz politika. Itt csak utalnék arra, hogy 2013 tavaszán publikálta Gerasimov vezérkari főnök a hibrid hadviselés alapjait és annak kihatásait az orosz hadseregre. Tehát visszahúzódik a szürke biztonságpolitikai zónába, és lekever egy csattanós pofont a Fehérháznak, az amerikai mélyállamnak, az amerikai titkosszolgálatnak, hiszen ahogy ön is mondja, napra és órára pontosan megmondták a támadást, hát akkor most mi a probléma? Itt megkezdődött a részleges visszavonulás. A probléma az, hogy ilyet már sokat, ezt már sokszor láttuk az orosz hadviselés során, legyen az 1956, legyen az 2008 Grúzia, megindul egy részleges kivonás, aztán még nagyobb erővel térnek vissza a csapatok, és itt ráadásul még diszonánsabb a helyzet, ugyanis csak a szárazföldi csapatok egy részéről beszélhetünk, a légierőnél komoly erőkoncentráció történt az elmúlt napokban is.
Azt a javaslom, hogy idézzük fel a hallgatóinknak, hogy hogyan jutottunk el idáig, mert hogy ugye a Krím annektálása óta tart az a hibrid háború, amiről ön itt említést tett, de hogy a mostani helyzet, a helyzet eszkalálódása az novemberben kezdődött, akkor jelentek ugyanis meg az első műhold képek arról, hogy az ukrán határ közelében orosz csapatmozgások vannak. Moszkva folyamatosan azt mondta ez idő alatt, hogy ez csupán a nyugat, illetve Amerika hisztéria keltése. Mária Záhárova, az orosz külügyminisztérium szóvívője tegnap azt mondta, hogy 2022. február 15-e úgy fog bevonulni majd a történelembe, mint a nap, amikor a nyugati propaganda csődöt mondott. Ez idézet volt Mária Záhárovától, az orosz külügyminisztérium szóvívőjétől. Tehát mit láttunk az orosz-ukrán határon, mit láttunk a Kremlben november óta?
Igen, ez valóban egy nagyon fontos téma, és szerintem helyesbítést kellene tennem, mert tavaly tavasszal megindult a csapatösszevonás már az ukrán határon, és már akkor egyfajta hisztéria kitört, és aztán ez valahogy elhalt. Elhalt tavaly őszre, és aztán belobbant késő ősszel, nagyon érdekes, váratlan, hogy belobbant. Én személy szerint annak tulajdonítom, amikor a török drónnal, török gyártmányú drónnal az ukránok kilőttek a Donyec medencébe egy szakadár tüzérségi állást. Tehát akkor a rákövetkező órákban valami ott elszakadt a Kremlben, és beindult egy gépezet. Tehát ugye politikailag már évek óta látják, hogy a Ukrajna csúszik ki a kezük közül, és stabilizálódik a nemzetformáló érési folyamat, egyre több, egyre érettebb, modernebb katonai képességekre, tudásra tesznek szert, és akkor bejön egy ilyen török dróntámadás, ami egyébként is valahol valószínűleg egy mélyen húzódó ideget érintetett meg, hiszen a második karabahi háború volt ugye Azerbajdzsán és Örményország között a világtörténelem első drónháborúja, és a szovjet-orosz páncélos tüzérség csúnya vereséget kapott a török és az izraeli drónok részéről. Valószínűleg, hogy eldöntötték, hogy itt most, mármint a Moszkvában, hogy itt most komolyan föl kell lépni, és úgy néz ki, hogy a teljes fronton, tehát információs, politikai, a diplomáciai, katonai, energiapolitikai fronton megindult az agresszió.
Beszéljünk arról, hogy mi van e mögött, mert hogy az erdélyi társadalmat legalábbis azt tapasztalom, hogy megosztja ez a kérdés. Van, aki azon az állásponton van, hogy itt a rossz fiú az Amerika, aki miután Afganisztánból kivonult, kell neki egy újabb front, ahol bizonygathatja az erejét. Van egy másik tábor, aki azt mondja, hogy a rossz fiú az tulajdonképpen Vlagyimir Putyin, Oroszország, amely teszteli azt, hogy meddig mehet el Nyugat, meddig mehet el Amerika, meddig mehet el a NATO irányában. És vannak, akik azt mondják, ők talán ott középen állnak valahol, akik azt mondják, hogy itt tulajdonképpen ez az egész történet tulajdonképpen csak arra megy ki, hogy Vlagyimir Putyin Oroszországban, tehát otthon a megtépázott imázsát valamennyire helyrehozza, és egy olyan vezető képét mutassa az övéinek, mutassa az orosz lakosságnak, akire még mindig figyel Nyugat, akitől még mindig fél a Nyugat. Hol az igazság?
Valószínűleg a D-verzió, tehát ABC álláspont után a D-verzió, tehát mindegyik álláspontban van igazság. Ott kezdeném, hogy 2017-ig hatályos amerikai nemzetbiztonsági stratégia, amely fölhagy azon 20 éves teljesen eredménytelen, sőt öngyilkos stratégiával, hogy a Közel-Kelet homokjába ölik, és az iszlamista terrorba ölik az amerikai adófizetők milliárdjait, és kijelenti ez a stratégia, hogy a nagyhatalmi konfrontációra kell felkészülni, megnevezi Oroszországot és Kínát, és azt is hozzáteszi, hogy egy kaotikus világ felé haladunk, és ebből már úgy meg is kérdőjelezi valahogy a tradicionális amerikai szövetségi rendszert, amit aztán ugye Trumpnál pontosan láttuk, hogy ő alapjaiban kérdőjelezte meg mind a NATO, mind az EU vonatkozásában. Valóban, hogyha az A táborra térünk, akkor azt látjuk, hogy egy rendkívül népszerűtlen amerikai és angol kormányzatot látunk, és nyilvánvaló, hogy kellene egy olyan, ha nem is harci siker, de egy olyan meldöngölés az őserdőben, amely kiváltja a tiszteletét a választópolgároknak. Ez talán még inkább igaz Angliára, mint Amerikára, amely ugye a 2016-os Brexit óta nem találja önmagát, sőt válságról válságra bukdáncsol, és a Global Britain stratégia keretében próbálja Anglia újra megtalálni a hangját az európai kontinensen, a baltiaknál, Ukrajnában, és az Egyesült Államokban ugye egy rendkívül népszerűtlen elnök és a demokrata pártja szembesül ősszel egy félidős választással, ahol komoly verés elé néznek. Tehát az altábornak komoly igaza van. Ha nézzük az oroszokat, akkor azt látjuk, hogy a globális Zeitgeistnek megfelelően Oroszországban is a nemzeti érzés, ha úgy teszik, a nacionalista érzés egyre erősödik. Kialakult egy erős mozgalom, amit úgy hívnak, hogy Ruszkij Mir, vagyis az orosz világ, az azt jelenti, hogy nem csak idézőjelben csonka Oroszország, hanem az Oroszország határain kívül lévő oroszok védelmét is célul kell tűzni, és ebbe a kulturális, etnikai revansista mozgalomba beletartozik Ukrajna is.
És mi van Vlagyimir Putyin imázsával?
Nos, ő valóban úgy akar bevonulni a történelembe, hogy átrendezi a dolgokat a volt szovjet térségben. Nem feltétlenül határmódosításokat jelent. Látjuk azt az álpucsot, ami lezajlott Kazahsztánba másfél hónapja, ahol az oroszok elképesztő erejű műveleti hatékonyságról tettek tanúbizonságot, és a saját emberüket megrakták új kazah elnöknek. Tehát már úgynevezett könnyű lábnyom keretében mozognak, nem kell feltétlenül a tankoknak behatolni, elég, hogyha politikailag információs csatornákon keresztül átveszik a hatalmat. Ez nem biztos, hogy Ukrajnánál fog tudni működni, de a lényeg az, hogy az bizonyosan látszik, hogy nem hagyják Ukrajnát teljes mértékben átcsúszni a nyugati térfélre.
Kánc Csaba, privátbankár.hu külpolitikai elemzője, a Naprakész vendége. Az orosz-ukrán konfliktusról beszélgetünk. Mi várható most az elkövetkezendő időszakban? Ugye itt folyamatosan azt halljuk, hogy a helyzet diplomáciai úton rendezhető. Rendezhető a helyzet diplomáciai úton? Az orosz külpolitika és diplomácia blöfföl, amikor azt üzeni, hogy van ez a vörös vonal, ugye a NATO, az ukrán NATO tagság, amelyet nem szabad átlépni, és ennek érdekében úgy szólván mindenre hajlandóak vagyunk. Bármire hajlandó lenne Oroszország?
Abban az értelemben inkább blöff az orosz ultimátum a NATO és a nyugat felé, hogy pontosan tudják, hogy ezek kitárgyalása hosszú-hosszú éveket vesz igénybe. Tehát, ha úgy tetszik, teljes diszonancia van a diplomáciai vonal és a katonai vonal között. A katonai vonalon villámgyors felvonulást láttunk, a diplomáciai vonalon pedig olyan követeléseket, amihez hosszú évek kellenek a megoldáshoz. Tehát a mai cikkembe írok majd arról, idézem a volt moszkvai nagykövetét az Obama kormányzatnak, hogy egy Helsinki 2.0 megállapodásra szükség lehet. Itt ugye van egy stratégiai kérdés. Az angol szászok szeretnék kizárni Oroszországot az európai biztonságpolitikai rendszerből. De, ahogy Macron elnök is fogalmaz, Oroszország túl nagy, túl befolyásos, túl erős, és túlságosan sok szálon kötődik Európához, ahhoz, hogy egyszerűen csak rá lehetne csapni az ajtót. Tehát igenis szükség lehet egy Atlanti-óceántól az Uralig terjedő biztonságpolitikai rend kidolgozására. Az megint más kérdés, hogyha egy kicsit a színfalak mögé lépünk, hogy a jelenlegi amerikai kormányzatban erre a gondolatra, vagy erre a követelésre milyen a fogadókészség. Ha megnézzük az amerikai külügyminisztérium jelenlegi vezetését, akkor azt látjuk, hogy tömve van neokonokkal, tehát úgynevezett neokonzervatívokkal, akik meglehetősen gyakran és előnyben részesítik a háborús, a katonai megoldást. Itt mindjárt kiemelném Nuland asszonyt, aki a harmadik számú tisztviselő a State Departmentben, a külügyben, és ugye Nuland egy hírhedt személyiség, hiszen ott volt a Majdanon 2014-ben, ott sétálgatott és intézkedett, tehát ő egy vörös posztó az oroszok szemében. Tehát visszatérve a neokonzervatívok már a választási kampányban, már a Trump időszak utolsó egy-két évében átzsilipeltek a demokrata pártba, és komoly erők mozognak a demokrata pártban, a külügyi vonalon, a katonai vonalon, amelyek az agresszívabb fellépést preferálják.
Említett ön itt Emmanuel Macronnak az álláspontját, Oroszországgal kapcsolatos álláspontját. Itt kérdezném meg azt, hogy van egységes álláspont Európában, az Európai Unióban Oroszországgal szemben, mert igaz ugyan, hogy február 11-én az Európai Unió mind a 27 tagállama elfogadott egy közös választ, amit az Európai Bizottságnak a külügyi biztosa elküldött Oroszországnak, és ez a levél, vagy ez az állásfoglalásnak az előzménye az, hogy Szergej Lavrov, orosz külügyminiszter külön levelekben fordult több uniós tagállamhoz, amelyben megkérdőjelezte a NATO jövőjét, és biztonsági javaslataival kapcsolatos álláspontjuk tisztázását kérte az európai államok egyes vezetőitől. Az Európai Unió azonban azt mondja, hogy Moszkva megpróbálja megosztani a tagállamokat. Meg kell próbálni a Moszkvának megosztani a tagállamokat, vagy már rég meg vannak osztva itt a tagállamok, és Moszkva nem kell tegyen semmi egyebet?
Ennek a orosz erődemonstrációnak az egyik fő célja is lehetett, hogy letesztelje az EU és a NATO belső kohézióját, belső integritását. És azt kell mondani, hogy csodálatosan kimutatta mindenki a saját álláspontját, kezdve Magyarországtól, folytatva Franciaország, Németországig, Olaszországig. Tehát itt komoly törésvonalak jelentkeztek pillanatok alatt. Magyarország esetében nem volt meglepetés, hiszen ha valaki követi a magyar politikai folyamatokat, akkor tudja, hogy a jelenlegi vezetés abszolút részese tulajdonképpen az orosz információs hadviselésnek. Nagyon érdekes volt a német álláspont, ahol ugye egy SPD, egy szociáldemokraták által vezetett hármas koalíció uralkodik, és a szociáldemokraták hagyományosan orosz pártiak, hagyományosan nyitottak Willy Brandt óta Moszkva álláspontjára, és itt olyan szinten sasszíztak az elmúlt hetekben, hogy egyszerűen be kellett rendelni Olaf Scholzot Washingtonba, és a sajtótájékoztatón Scholz újonnan nem mert semmit mondani az északi áramlat kettőgát vezetékről, de Biden elnök teljesen határozottan azt mondta, hogy ha az oroszok bemennek Ukrajnába, akkor nem lesz, akkor nem fog működni a gázvezeték. És ugye kővi dermeten ott állt mellette a német kancellár, az újságírók kérdezték, hát mire gondol, hogy nem fog működni. Hát úgy, hogy nem fog működni. Tehát nyilvánvaló, hogy Amerika is kimutatta a foga fehérjét, tudjuk, hogy több ezer katona állomásozik ott, taktikai nukleáris fegyverek, amerikai nukleáris töltetek állomásoznak Németország területén, tehát a sasszézásnak vége, és Scholz már a washingtoni látogatás után kurzusmódosítást hajtott végre, és egy ilyen ukrán barátabb álláspontot vett föl. De visszatérve a táncházi KJH-hoz, valóban az oroszok csodálatosan le tudták tesztelni a nyugati szövetségi rendszer kohézióját, és ha sokáig tart ez a színjáték, ami most már hetek óta tart, akkor valószínűleg csak tovább erodálódik az európai egység tulajdonképpen itt Oroszországgal szemben.
Mi van Vlagyimir Putyinnak azzal a felvetésével, hogy a NATO-nak kötelezettséget kellene vállalnia a szövetség keleti bővítésének a leállítására, mint egy utólagosan betartva az állítólag Mihail Gorbacsovnak tett és többszörösen megszegett ígéretét, miszerint Németország újraegyesítését követően az Észak-Atlanti Szövetség már nem terjeszkedik tovább kelet felé. Nyilván ezzel kapcsolatosan is zajlik egy vita, hogy tette ilyen ígéretet Amerika Mihály Gorbacsovnak. Gorbacsovnak a fordítója, a hivatalos fordítója az több alkalommal is cáfolta azt, hogy elhangzott volna ilyen ígéret. Az akkori amerikai külügyminiszter James Baker állítólag tett egy olyan ígéretet, hogy nem terjeszkednek kelet felé, csak hogy az a kelet, az Kelet-Németország volt többek szerint, nem pedig Lengyelország, mondjuk.
Igen, az ígéret elhangzott, de elképesztő módon csak szóban, és a szovjetek nem követelték ennek írásbeli rögzítését.
De tévedhet ilyet az orosz diplomácia? Hogy nem,
az akkor még szovjet diplomácia volt, és valószínűleg ez is volt a probléma, itt van a kutya elásva, hogy álmukban nem gondolták volna, hogy rá egy évre szétesik a Szovjetunió, és szétmállik ugye aztán a Varsói szerződés is, és de ennek ellenére elképesztő diplomat, hogy ezt nem követelték a német újraegyesítéskor írásban. Itt megint egy nagyon fontos neuralgikus választóvonalhoz érkezünk, ugyanis, ahogy ön is említette, Washington azt állítja, hogy nyitott kapuk politikája van a NATO-nál, az oroszok pedig azt mondják, hogy nem, nyert, mert a rakétáknak röppájájuk van, becsapódási idejük van, tehát már csak katonai logisztikailag is kell egy befolyási övezet. Nem lehet az, hogy 3 perces reakcióidő van, vagy pár perces reakcióidő, hogyha mondjuk Dél-Romániából megindul egy nukleáris töltetes rakéta orosz terület felé. És kevéssé hangsúlyozzák a napokban, a szakirodalomban, hogy Amerikának itt nagyon nincsen igaza, hiszen a Monroe-elv az már lassan 200 éves, amikor az Egyesült Államok Dél-Amerikát a saját befolyási övezetének deklarálta, elnöki szinten deklarálta, ahova az európaiaknak már nincs belépésük. És ne felejtsünk el egy nagyon érdekes mozzanatot, ami a 20. század történelmét alapjaiban változtatta meg. Ez 1917, amikor az angolok elkapnak egy német birodalmi táviratot, amiben Berlin arra bújtatja föl a mexikói kormányt, hogy kezdjen bizonyos aktivitásokat az USA déli részén, mert hogyha Németország győz az európai háborúban, akkor majd Németország mögé áll a mexikói revansista törekvéseknek Kalifornia, Texas, Arizona irányába. Ez a távirat váltotta ki az amerikai hadba lépést 1917-ben. Tehát Mexikó geopolitikailag ugyanolyan helyzetben van, mint most Ukrajna. Ugyanúgy ott van a törzsállam határán, és ott bizony hadba lépés volt az USA részéről, ugyanilyen joggal követelheti Oroszország is, hogy Ukrajna biztonságpolitikai kurzusában neki döntő szava van. És akkor még pár szót az 1962-es kubai rakétaválságról, ahol majdnem megsemmisült a Föld, mert azt mondta az Egyesült Államok, hogy nem szállíthatnak a rakétát ilyen közel a floridai partokhoz. Tehát azért elnézést kérek, itt nagyon komoly történelmi precedensek vannak arra vonatkozóan, hogy az oroszok követelése bizony-bizony legitim, és igenis vitatárgyát képezi.
Kánc Csaba, a privátbankár.hu külpolitikai elemzője, a Naprakész vendége, az orosz-ukrán konfliktusról beszélgetünk. Akarja egyáltalán a NATO Ukrajnát? Mert van, aki azt mondja, hogy egy ilyen döntés az végérvényesen aláásná a NATO kollektív biztonsági mechanizmusainak a hitelességét.
Hát igazából, hogy akarja-e vagy nem akarja, azt tudjuk, hogy ugye Balkán irányában teljesen lefáradt az EU bővítése, Macedónia, most már Észak-Macedónia NATO tagságát nyíltan megkérdőjelezte már Trump elnök is. Olyan szintű korrupció uralkodik jelenleg Ukrajnában, és ugye egy teljesen megosztott társadalomról beszélünk, hogy a NATO tagság elvi síkon megvitatandó kérdés, és szerintem is teljesen felesleges erről vitát nyitni. Hiba volt 2008-ban a bukaresti NATO csúcson a Trump kormányzat által, nem Trump, az idős W. Bush kormányzat által Grúziát és Ukrajnát NATO tagsággal hitegetni, ez hiba volt. Igazából sokkal inkább kellene elgondolkodni Ukrajna semlegességén.
Tehát Ukrajna semlegessége alatt azt értjük, hogy...
Hogy deklarálná semlegességét, igen.
De hogy megmaradna egy amolyan pufferállamnak a NATO és Oroszország között?
Megmaradna, mint ahogy az is. Megmaradna, mint ahogy az is. És gyakorlatilag nem váltaná ki az orosz medve folyamatos, tehát nem ingerelné a nyugati fegyverszállításokkal, stb. Nagy orosz szomszédját, hanem végül is ki lenne pipálva, mint gyakorlatilag egy probléma megoldva.
Mi várható most az elkövetkezendő időszakban? Ön ugye itt a beszélgetésünk legelején azt mondta, hogy folytatódni fog a hibrid háború, a hibrid hadviselés. Viszont az, amit a nyugati elemzők hibrid hadviselésként azonosítanak, azt az orosz szakirodalom stratégiai elrettentésként nevesíti. Hogy is van ez?
Hát igen, ez más az orosz felfogás ez ügyben. Ha csak arra utalok, hogy az orosz katonai doktrínában az információs hadviselés azonos súllyal szerepel, mint mondjuk a szárazföldi haderőnem. Tehát nagyon komolyan veszik, és mint ahogy említettem, a Gerasimov vezérkari főnök, ennek már feketeöves mestere, ennek az új hadviselésnek, és látjuk akár Magyarország, akár a Balkán vonatkozásában, hogy mesterien űzik, vagy akár Moldova vonatkozásában, mesterien űzik az információs hadviselést, a médiák átállítását, és úgy elérve politikai, stratégiai eredményeket. Tehát igen, abszolút aláírom, hogy ez az oroszoknál kőkeményen és halálkomolyan űzik és veszik figyelembe.
Zárásként ön szerint mi a legvalószínűbb forgatókönyv? Sokáig elhúzódó hibrid háborúra kell számítani, vagy pedig létrejöhet egy amerikai-orosz alkú, teszem azt, Vladimir Putyin meg fogja ígérni ünnepélyesen, hogy tartózkodik az ukrajnai hibrid háború kiterjesztésétől, Joe Biden pedig megígéri azt, szintén ünnepélyesen, hogy Ukrajna az ő idejében egyetlen egy lépést sem tehet a NATO tagság felé. Vagy marad ez a padhelyzet, a diplomáciai üzengetés, annak az eljátszása, hogy ki az erősebb ebben a történetben.
Igen, tehát ami a kimenet tételt illeti, az ügyben inkább a pessimizmusra hajlok, több ok miatt is. Az egyik az, hogy a krími válság utáni szankciós politikában megerősödtek a Putyin elnök körül a kemény vonalasok. Tehát itt Nariskinre gondolok, Sojgu védelmi miniszterre gondolok, és ők a kemény vonal felé fognak továbbra is hajlani. Ami reménysugár lehet, az, hogy egyébként, és ez nagyon kevéssé van kielemezve, Törökország és India ellenzi az orosz beavatkozást Ukrajnába. Törökország nyíltan, India félve, de a szakirodalomban le van írva, hogy ellentétes lenne az indiai stratégiai érdekekkel, mivel aztán a nyugati ellencsapás miatt Oroszország még inkább kiszolgáltatottabb lenne Kínának. És egyébként Kína sem igazán örül ennek a konfliktusnak. Neki is vannak komoly megfontolásai, többek között az, hogy ők világszerte a területi sérthetetlenséget hirdetik. És akkor tulajdonképpen itt van egy közeli tengely, Moszkva-Peking tengely másik végén az ország, amely végül is ezt az elvet megsértené. Nem véletlen, hogy a mai napig ugye nem ismert el Peking a Krím annektálását. Tehát komoly kalkulációkat kell végezni a Kremlnek, de látva az angol szász eltökéltséget és látva a Kreml eltökéltségét, valószínűleg a konfrontáció folytatódni fog.
Szó volt itt Kínáról és Oroszországról. Tehát ön azt mondja, hogy nem kell számolnunk azzal, hogy az ellenségem ellensége a barátom, és akkor Peking és Moszkva egymással karöltve Washington ellen megy. Mert itt legutóbb az olimpia nyitónapján volt egy találkozó Kína és Oroszország között, és akkor a NATO törekvéseit hangsúlyosan elítélte mindkét fél.
Így van, így van. Tehát ez teljesen nyilvánvaló, és ez ahogy ön is mondja, ez deklarálva lett ugye a pekingi olimpia nyitónapján. Valóban a pozitív oldalon, mármint Kína mérlegében a pozitív oldalon egy ukrán krízisben is komoly érvek vannak. Tehát egyrészt elterelődik a figyelem, Washington figyelme Kínáról, másrészt még tovább gyengül az amerikai hegemónia, tehát egyértelmű, hogy komoly érvek vannak ebbe a tálcába is, de a színfalak mögött a kínai kommunisták nem egyértelműen tapsikolnak ennek a forgatókönyvnek, mert már a Krimnél is láttuk, hogy azért egy globális diplomáciai narratívájukat megsérti ez az orosz mozgás, és ez visszahullhat a kínai egypártrendszerre is.
Legyen ez a végszónk. Kánc Csabának, a privátbankár.hu külpolitikai elemzőjének köszönöm, hogy a Naprakész vendége volt, és segített tisztában látni az orosz-ukrán konfliktusban.
Én is köszönöm, szerkesztő úr, és üdvözlöm a hallgatókat.